Főtisztelendő főesperes úr, főtisztelendő paptestvérek, kedves lovagnemnek a tagjai, köszönöm a szeretett kedves jó hírek. A szeminárium évek alatt a szókincsünkben egy érdekes kifejezést találtunk, vagy tettünk be, ami nem más, mint maga papkép. Lehet, hogy a kedves hírek már hallották, amikor először hallottam, akkor nem tudtam hová tenni ezt a kifejezést, hogy papkép. Megkérdezték a szeminarista, vagy kispap társaim, hogy milyen papképpel rendelkezünk. Arra gondoltak, életünkben volt-e olyan lelkipásztorral találkozásunk, vagy pedig volt-e kapcsolatunk, akiben láttunk valami szépet, vonzót, ami a hivatásukat meghatározta. És automatikusan mindenkinek, az életében minden kispapnak, azt hiszem, hogy a lelkipásztor testvérek sokat tudnának erről beszélni. Mindannyiunk életében volt valaki, egy lelkipásztor, aki igazi, ízlik-véri lelkipásztor volt, aki szépen nem csupán a plébániai ügyeket intézte, hanem, és nem csupán végezte magát a liturgiát szépen, hanem akit valahányszor megkerestünk a plébánián, mindig ugyanúgy láttuk. Nem volt neki külön hivatala, nem volt egyszer irodában lelkipásztor, nem volt a konyhában lelkipásztor, nem volt a sekrestyében külön, vagy a templomban lelkipásztor. Ugyanaz az ember volt, aki ragyogóan tudott beszélni mindig ugyanarról, Jézus Krisztusról, akinek a követésére az életét szentelte. Jó látni, és a kedves hírek közül is sokan vannak olyanok, akikről lehet látni, anélkül, hogy bármit is tennének, vagy megszólalnának, milyen szépen megélik az ő keresztény hivatásukat és küldetésüket. Olyan jó látni idősebb rózsafűzértagokat, vagy pedig idősebb akár a lovagrendnek is a tagjait, vagy másokat is, amikor valaki szívvel, lélekkel, ízlik-vérik, megéli azt a keresztény küldetést, megéli azt a keresztény hivatást, amire a szívében megkapta a hívó hangot, vagy küldőhangot a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Évközi 10. hétnek a csütörtöki evangéliuma kissé kényelmetlenül érint bennünket. De talán nem is hiába, hiszen annyi minden van, ami lelkipásztori, vagy pedig keresztény életünkben, ami befolyásol, ami kizökkent bennünket, ami egy kissé kérdőre vonja olykor a mi hitelességünket. Néha Ferenc pápánk is kényelmetlen tud lenni, amikor éppen olyanokról beszél, ami kényelmetlenül érint bennünket. Amikor a beszédeiben kiemeli több alkalommal, hogy a felszínes kereszténységet, hogy a kereszténységet nagyon sokan csupán felszínesen élik meg. Ilyenkor számunkra azért kényelmetlen, mert mi is megnézzük, hol van életünkben jelen az a terület, ahol felszínesek voltunk, lelkipásztori életünkben, vagy keresztény életünkben. Aztán, amikor beszél az életünknek a kettősségéről, amikor beszél a közömbösségről, amikor beszél a középszerűségről, amikor olykor kiemeli, hogy az egyház az nem múzeum, egyházban nem kell struktúrákat építeni, már mi is tudjuk és látjuk, tapasztaljuk azt, igenis szükségünk van az egyházban egy jó rendszerre, egy jó struktúrára, de nem önmagáért, hanem ami megkönnyíti a lelkipásztori életet. Olyan jó látni, amikor akár egyházmegyei, vagy világegyház szintjén létrejön valami, csak úgy spontánul, hát nem önmagától, biztos, hogy Jóistennek az a külön műve, amikor valami, egy mű, egy társulat, egy bizottság, vagy pedig ami struktúraként segíti az evangélium hirdetését. Olyan jó látni, amikor valóban el is éri a célját. Olyan szomorú vagy nehéz, amikor látjuk, hogy a világunk milyen nagy kísértéssel próbálja rávenni ezeket a spontán vagy szentlélektől indított megmozdulásokat, vagy csoportokat, próbálja a világunk rávenni arra, hogy múzeummá váljanak, hogy megkövesedjenek, hogy saját magukért és önmagukért éljenek. Ferenc pápa olykor kiemeli azt, hogy van az egyházban nagyon sok gond, van az egyházunk nagyon sok kísértés, egyházunknak megvan az emberi oldala, de soha nem gondoltunk volna arra, hogy éppen maga az emberi beszéd, vagy maga a pletyka az, ami olykor megmérgezheti a mi életünket, ami hiteltelenné tehet bennünket, akár lelki pásztorokat, akár pedig keresztény híveket. Ferenc pápánk gyakran kiemeli ezeket, mi ennek a veszélye, és olykor maga az evangélium hol veszíti el a maga hitelességét, hol veszíti el magát az érvényét. Évközi 10. hétnek a csütörtöki evangéliumában Jézus ezeket a kemény szavakat mondja a tanítványoknak és a körülötte állóknak. Mondom nektek, ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét. És Jézus idejében mindenki tudta, hogy Jézus kiről beszél. Mindenkinek volt üzenete ezzel a kifejezésével, vagy ezzel a mondatával Jézusnak. Elmondta mindenkinek, elmondta körülötte állóknak, a farizeusoknak, írástudóknak, elmondta az apostoloknak, tanítványoknak, akik az életüket Jézus követésére szentelték. De elmondja nekünk is, ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. És az egész hegyi beszédben Jézus arról beszélt, nem csupán magáról a 10 parancsolatról, hanem elmondja apró pénzre váltja a tanítványoknak, és nekünk is valójában mire gondol. Tökéletessé akarja tenni a régi törvényt, az Ószövetségit, nem elkerülni akarja, hanem tökéletessé tenni. És kifejezi, vagy elmondja például a felebaráti szeretettel kapcsolatban is, hogy sokkal nagyobb és erősebb, mint magának a kultusznak a törvénye. Egy igazi ószövetségi ember, vagy maga az írástudók és farizeusok ezen megbotránkozhattak volna. Jézus egyszerűen felülírja, azt mondja, hogy maga a felebaráti szeretet sokkal nagyobb és fontosabb, mint a kultusz törvénye, mint az áldozatnak a bemutatása. Nem ér semmit, vagy keveset ér, ha valaki olyan lélekkel mutatja be azt az áldozatot, ha harangban van a fele barátjával, vagy pedig a szívében a sértődést fontolgatja, vagy egyszerűen nem tud megbocsátani, vagy pedig egyszerűen egy csúnya szót mond magára a fele barátjára. Bár Jézus idejében a farizeusok között is már voltak magyarázatok, ha valaki azt mondta a fele barátjára, hogy bolond, akkor 30 napig ki kellett zárni magából a közösségből. Ha valaki csúnyán mondott, vagy megrágalmazott valakit, akkor 60 napig. És nagyon sok és szép ilyen leírás van, hogy mire próbáltak törekedni arra, hogy valóban ezt a mérgező szót, vagy beszédet, ami megmételyezi, vagy megmérgezi a felebaráti szeretetet, ki tudják zárni maguk közül. Jézus pedig elmondja, hogy még maga a kultusznak, Istennek szentelt áldozatot is hagyja ott valaki az oltáron, és menjen és béküljön ki az ő fele barátjával. Mert nem elég, vagy nem csak az maga a bűn, ha valakit megöl, hanem már ha valaki a szívében rosszat vagy gonoszságot forral az ő fele barátjával szemben. A testvéri szeretet parancsa tehát magasabb rendű, mint a kultuszra vonatkozó előírás. És tudjuk azt a mindennapi életben, milyen könnyen megy, amikor megsértődünk valakire, amikor megbántanak bennünket. Lojolai Szent Ignác mondja a lelki gyakorlataiban, hagyja hátra vagy köti a szívére a Jézus társasága tagjainak azt, hogy az igazi Jézus társasága tagja vagy jezsuita az olyan, hogy nem sértődik meg. Megvizsgálja azt, hogy ha valaki sértőt mondott rá, és tud azon változtatni, vagy nem tud változtatni. Valójában sokszor, amikor megsértődünk, akkor talán velünk van a gond. Talán másképpen éljük a mi életünket. Talán valakinek igaza volt, amit elmondott. Ha pedig rágalmaznak bennünket, ha igaz szívvel éljük a mi keresztény hitünket, akkor tudjuk azt, hogy előbb-utóbb Isten jóra vezeti a mi sorsunkat. Amikor Jézus beszél a tanítványainak és körülötte állóknak, hogy az igaz voltuk nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, majd részletezi magának felebaráti szeretetnek a törvényét, mintha éppen erre az alkalomra szándékosan kiválasztottuk volna. Amikor Jézus beszél arról, hogy hogyan kell megélni egy igazi keresztény életet, amikor valaki Isten gyermeke lesz, amikor az első áldozás bírmálkozás alkalmával elkötelezi magát, szinte megígér valamit egy életre. Hasonlóképpen, amikor a Szentgellér lovagrend tagjai, a jelöltjei, amikor leteszik az ő fogadalmukat, vagy ígéretüket, amikor a tagok megerősítik, illetve megújítják az ő fogadalmukat, vagy ígéretüket, a mai evangéliumnak a szavai bennünket is elgondolkodtatnak, és ugyanakkor bátorítanak. Érdemes úgy élni és úgy megélni azt a szép elvet, azt a szép elképzelést, ami a rend alapításánál jelen volt, és amit a szabályzat megfogalmazott, hogy az valóban az igaz voltunk a táblája, ami felülmúlja azt a kettős vagy kétszínű életet, amire a világunk annyira próbál bennünket megkísérteni, illetve csábítani. Hogy is lehetne mondani a hegyi beszéddel kapcsolatban, hogy maga a lovagrendnek a tagjai az élő hegyi beszédnek a jelei kell, hogy legyenek a mindennapi életben. Nemes célok, amiért küzdenek, amiért elkötelezik magukat az értékek mellett. Ahogyan a törvényt a szívükben tartják, és ahogyan tudatosan törekednek annak az érvényesítésért. A tudatos kereszténységnek igazi példaképei. És ha jól emlékszünk, akkor maga a rendi szabályzatnak az első meghatározásában olvassuk, hogy mit jelent az Szentgellért lovagrendnek a tagjává lenni. Mi az a szép cél vagy elképzelés, amire hivatva, illetve küldetve vagyunk. Minden nap gyakoroljuk a lovagi erényeket, amelyek a hit, remény, szeretet, bölcsesség, bátorság, türelem, igazságosság, becsület, szelídség, jóindulat, irgalmasság és a szüzenet tisztelete. Én azért imádkozok és azt kívánom mindannyiunknak, különösképpen a Szentgellért lovagrend tagjainak, de jelöltjeinek is, akik most elköteleződnek, hogy valóban egy olyan szép, igaz voltot, igaz életet tudjanak kiépíteni Jóisten segítségével, ami fölülmúlja azt a kettős világot, amiben élünk, amivel valóban meg tudják erősíteni a igazi, hiteles keresztény életet, amiben olyan szép keresztény képet tudnak másnak a szívébe belopni, ami szeminarista korunkban az igazi papkép volt. Amikor látják azt, hogy örömmel, lelkesedéssel és szeretettel meg tudják élni azt az örök és szép értéket, amire vállalkoznak. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.